Na, Tibi, mit szólsz az új stúdióhoz?
Hát ez csodálatos, nekem jobban tetszett a fehér pult.
Nem veszel föl egy
de fülest? Mindenképpen föl.
Képzeljék a hallgatók, akiket ezúton is köszönt az önök alázatos krónikása Robert. Nem azt mondom, hogy teljes kőren új stúdiónk van, de a rendszer nagy részt megújult. Tehát valamelyik nap azon kaptam itt a technikai személyzetet, hogy ezekbe az olvasólámpa állványnak tűnő valójában ilyen hajtogatós mikrofon állványba bevezették a madzagot, tehát nem kívül ment.
Ja, tényleg.
Hát ott valahogy ott belefúrták és ott húzkodták a kábelt. Nem, továbbá...
ez így van kitalálva.
Ez eredetileg ez ilyen lett volna, csak aki először installálta, az elfelejtette ezt a lehetőséget.
Na, egyre jobb lesz. Most nem tudom, megkérjem el a hallgatókat, hogy kommentálják, hogy szerintük jobb-e ez így, mert úgyis mindig megkapjuk, hogy
szarabb. Mindig
szarabb. Rosszabb. Most megnézem a legfontosabb részét ennek a stúdiónak, bekukucskálok az asztal alá. Yes! A kapcsolós elosztó még most is itt van az asztal alatt, hogy hát, ha valaki egyszer hátradől és a térdével megint lelövi az egész műsort, mint én csináltam a múltkor, és most egy külön számítógépen kell bekapcsolni a felvételt egy recgomb megnyomásával, és ugyanazzal a recgombban lehet kinyomni. Őrület. Hát lehet, hogy most már jobb lesz. Na mindegy. Szóval köszönjük az égéstér hallgatóit. Tibi Vajszín, nálad van a CHR hibrid?
Nálam a hibrid?
Aha.
Nem.
Kinél van a...
Az nem? A Zsoltnál volt. Zsoltnál volt, és azt mondta, hogy nagyon jó volt.
Igen, én azt hittem, hogy nálad. Akkor nálad mi van?
Nálam semmi.
Oh.
A Suzuki Baleno, 3-ajtós, 1.6-os. Oh. Alig fogyaszt.
Azt hittem, hogy lesz nálad legalább valami érdekes.
De Dávidnál van a V90 Cross Country. Össze.
Igen, de azt én hoztam el, illetve a Nyegleóval együtt, mert ugye visszavittem a Polestar Volvót, amiről nem sikerült megtudni, hogy mennyi a végsebessége, hiszen ugye ezen a kiváló behavazott reptéren 110-zel menni a hófalak között már isten kísértésnek tűnt. De ugye amikor visszavittem, akkor a Nyegleó hozta el Dávidnak a V90 Cross Country-t, és az a helyzet, hogy most már nagyon unom a Volvo dizájnt. Nem kellett neki egy év, és kész.
Tehát... Tudom, szóval én még csodálom, hogy milyen...
Te még csodálod?
Letisztult, igen.
Hát...
De látszik rajta, hogy nincs benne sok fantázia.
Hónapokig csodáltam, és nagyon hamar meguntam.
Szerintem majd, ha kijönnek ezek a 40-esek, amiket mutogattak valami tanulmányautó címén, az egy kicsit előrelépés lesz. De a torkalapács ott is ott lesz a lámpában, még sokáig
szerintem. Ez egy kicsit minden mozgalmasabb lenne.
A torkalapáccsal van a legkevesebb gondom. A legnagyobb gondom azzal van, hogy ez az új főtervező, akinek lehet, hogy Asszur még a nevét is tudja, hogy a Skodától érkezett, és ez egy luxus Skoda formaterv, egy formanyelv, ami most a Volvónál van. És nekem az előző V40-es nagyon nem tetszett, és érdekes, hogy lassan a modellváltásra értem meg a formát, hogy már számos ilyen S60 volt nálam, és nem tetszett az arca, hogy olyan karvajszerű az arc. És nem tetszett a hátsó lámpája, hogy fölül van egy ilyen kis nyúlvány, benyúlik ott fönt, és akkor, tehát egy tömbszerű volt a hátsó lámpa az S60-ban hagyományosan, és ez nekem nagyon tetszett. Az a tömb. Ennek meg van egy ilyen nyúlványa. És egyszer valakinek mondtam, hogy hát ez a ragadozó madár arc, és akkor egyszer csak félreértett azt itt, hogy én a hátsó lámpáról beszélek, és akkor vettem észre, hogy ez egy sas profil tényleg. És tehát ebből az következik, hogy lehet, hogy ez direkt sas profilnak volt számva, az eleje is, meg a hátulja is, csak ha egy motívumot ennyire következetesen viszel, attól nem biztos, hogy jó lesz a formaterv. Viszont az oldalán...
Ez egy ilyen facelift, nem? Tehát az eredeti S60 forma az nem volt ennyire
karvaj?
Nem volt emlékeim szerint, hanem ezt valamikor közben átcsinálták egy félidős modellváltás.
Lehet.
Modell frissítésnél.
Lehet. Van egy nagyon állat domborítás az oldalán, ami így válban a hátsó ajtónál kijön, azt most vettem észre egy 6 év után, és az nagyon tetszik. És már most visszasírom, pedig még le se váltották. Na mindegy, és beültem ebbe a V90, ugye ez az S80-nak az utódja. S80-ból nem volt kombi, ugye?
De hát V70-nek hívták, nem?
Az az S80 kombi?
Tulajdonképpen igen.
Hát meg az S60-nak.
Ott volt egy ilyen... Ott
ilyen köztes
volt. De hát volt egy V60, nem?
De az később volt.
Tehát igazából eredetileg az volt a koncepció, hogy egy kombi legyen a két szedán közé. Tehát ez egy kicsikét rövidebb, azt hiszem, mint a...
A Volvo az nagyon állatul összezagyvált ezt a kérdést.
Mint az S80, de kicsit hosszabb, mint az S60, és akkor azt mondták, hogy jó, ez mind a kettőnek a kombiának. És aztán valamiért valaki kitalálta eldöntötte, hogy mégis legyen akkor a 60-asból is kombi.
És senki se tudta, minek a konkurensei, hiszen eleve a Volvo egy írtózatos csaló, tehát hogy ott az az S40, S60, S80, és azt hitted, hogy az A4, A6, A8, miközben
te igazából
minden
nem.
Egyel kisebb volt, és akkor még behoztad ezeket
az a közt. Az S80 az sose volt nagyobb, mint az 5-ös BMW.
Persze, csak valahogy, nem tudom, én az én fejemben ez mindig úgy volt, hogy azt hittem, hogy ez egy ilyen standard, hogy 3-as, 5-ös, 7-es, A4, A6, A8, S40, S60, S80, igen. Na és akkor eközé még behozzák ezeket a köztes súlycsoportokat, amikor Canelo Álvarez azt mondja, hogy felmegy 123,5 fontra, és ott megküzden egy ilyen nagy Golovkinnal, de ő pedig nem asszalja le magát annyira, és a többi, és a többi, és már nem tudjuk, hogy miről van szó, hogy milyen súlycsoport. Na mindegy, és akkor beültem, és ugyanaz a kormány, ez a fekete-fehér kormány, az a... Nem tetszik, na.
Nem tudom, nekem nincs ebből mérgezésem még. Tehát még nem ültem 6 ilyenbe.
Visszasírom, esküszöm a lebegő középkonzolt, pedig azon mennyit röhögtünk.
Miért? Ez tök jó volt.
Tök jó volt, de röhögtünk is.
De szerintem ez a mostani, ez teljesen korrekt. Tehát igazából nekem csak neked van mérgezés.
Hány Volvo volt nálad? Az új generációs Volvo.
Ezt mondom, én nálam nem volt. Ez az ereje annak, amit mondok. Hogy én most beültem, nem tudom. Egyszer láttam kívülről ilyen autót korábban, és tökre tetszett.
Nekem egyébként az XC90, most már ugye megint az van, hogy van XC90, meg V90 cross country. Azt tudjuk, hogy a XC is a cross country-nak a rövidítése, tehát hogy most már megint a nevekben
régen egyszerű volt, mert a 70-esből volt a magas kombi, és azt lehetett XC70-nek hívni.
Igen.
És akkor volt az XC60, meg az XC90, ami rendes SUV.
De méretre azok mekkorák voltak? Úgy értem, hogy egymáshoz képest most nem a tengelytáv millimétereket várom tőled.
Hát nagyon más a stílus, ez a magasított kombi, meg a rendes SUV.
Na jó, de melyikben fér el több liter?
Szerintem
egyikben lábszár.
Sem. Egyikben sem, csak más fazon.
A V70-es egyébként az...
És a V70 XC az szerintem nem volt használati értékben más, mint egy XC90, de a nevét az könnyebb volt meg... Tehát az XC70-es, meg az XC90-es
más volt a szám.
Különböző fazonú autó volt. Most meg az van, hogy minden 90, és ezért a magasított kombit nem bírták, hogy hívni, mert az XC90 már ki van adva az SUV-nek, ugye.
És most, mikor visszavittem ezt a Polestar S60, kijöttem a Váci úti Volvo szalomból, és egyszerre csak megláttam, hogy itt egy XC90 még az előző szériából, ilyen az a bevezető ár, kivezető ár, tehát ez még a lebegő középkonzolos.
Ez a raktáron maradt példány.
Nem tudom, és hogy 11 millió, és egy elég jó főzés. Ilyenek vannak. És aztán elkezdtem olvasgatni a papírt, és láttam, hogy ez egy XC60 igazából. Csak hogy tényleg annyira a maga közeli tömszerűségében nehéz ezt most kapásból megmondani.
A 60-asra szerintem hülyére keresik magukat. Tehát, hogy abból annyi van az utcán.
De van abban valami egyébként, hogy nem tudod megmondani méret alapján, hogy melyik.
Én meg tudom mondani, mert a 90-es az nagyon kisebb, sokkal
nem nagyobb. Annyival kisebb, vagy nem annyira kicsi autó az.
Nem is olyan nagy.
Nálam volt egyszer, és így nem emlékszem, hogy mennyit takart ki a kerítésből.
Annyira kíváncsi vagyok, hogy az úr vigyel a legközelebbi Volvo tényleg. Meglátod, egy hétig benne ülsz, és azt mondod, hogy tök jó, meg korrekt, meg minden, de hogy valahogy már most hiányzik az előző, hogy abban valahogy több craft volt. Ebben valahogy nagyon egy ilyen...
Mármint egy designcraft, vagy...
Designcraft, igen. Hogy ott sokkal magasabbra másztak föl a tervezők, hogy aztán visszabontsák így padlóig, hogy úgy legyen letisztult. Itt meg eleve föl sem másztak sehova, hanem ott
maradt. Nem, ez nagyon egyszerű, igen. Ez ilyen igen. Skandináv bútor.
Nem, ez nem skandináv bútor, ez egy ilyen nem túl gondolt skodás valami. Egy ilyen luxus skoda az én fejemben. Na mindegy, beszéljünk a kettétörő Navarákról, asszur. Ez egy annyira nagyot futó hír volt, hogy ketté törnek a Navarák, hogy valamit mesélned kell róla, amit nem írtál bele a hírbe.
Hát pedig mindent beleírtam.
Mindent
alapos voltam, igen. Igen,
hát hogy elment az ember a terhes feleségével.
Tehát ennél... Igen, ez egy kicsit túl volt játszó.
Ez az igazi rémálom hír. Tehát
ez hogyha... Azt hiszem, hogy a The Sun című angol bulvárlapnak az anyaga volt, ami alapján...
Ja, hogy brit volt a tulaj.
Igen, és szerintem kiválogatták a 90 jelentkezőből azt, akinek a legdrámaibb volt a sztoria, tehát a terhes feleségével.
Terhes feleségével vontatott is valamit, nem?
Lakókocsizni mentek Skóciába.
Na tessék.
Lakókocsizni mentek Skóciába, és ketté tört az autó, mikor lassan haladtak, és mondta a bácsi haját tépve, hogy mi lett volna akkor, hogyha gyorsabban megyek. Úgyhogy
akkor nem szakadt volna ketté, lehet, hogy a...
De gondolod, és... hogy a lassú menéstől törnek
el? Igen, igen.
De várjál, a kettétörés az igaz, tehát nem úgy volt, mint a valamelyik James Bondban volt, hogy Pierce Brosnan nem menekült, és oldalról belementek, és maradt egy Citroen eleje, és azzal ment ott csak.
Nem emlékszem, hogy melyik filmben, de emlékszem, hogy volt ilyen.
De hát, hogy nem így tört ketté, kicsit megrogyott a
nem terekkel. Nem annyira tud így eltörni, mert van ott még közt a dolog.
Azt mondom, hogy egy kardánt engedj csak.
Hát csak a réghajtású autónál van egy kardánod, meg van még egy csomó minden.
De mondjuk az egy nagyon jó szituáció, ha épp a kardán fogja össze az autó. Kicsit megrogyott, de azért a kardán még egybe tartja.
Hát a megdöbbentő egyébként az, hogy hát ezek ugye alvázas terepjárók, és az ember azt gondolja, hogy két ilyen marha nagy úvas, ami rendesen le van rozsda ellen kezelve, az bírja egy darabig, és hát...
Ha le van.
Mellékelt ábra szerint nincs annyira lekezelve.
Tehát ez nem volt egy régi, ez nem egy korrodált alváz volt, vagy ez egy... Mennyire volt régi ez a Navarra? Nem egy kövület volt.
Nem emlékszem a konkrét
például. Nem is létezik olyan régóta a Navarra, nem, hogy elkorrodálhasson.
Ez elég régóta létezik. 2004-től vagy ottől, nem emlékszem.
Na, de ez egy 10 éves alváz, azért ne rohadjon át.
Igen.
Tehát így értem én, hogy ne, tehát egy 25 évesnél már azt mondom, hogy ez vékonyodhat el, úgyhogy ketté törhet, de a 10 éves az én fejemben nem létezik ahhoz elég régóta.
A meglepő az, hogy én láttam olyan isúzót, azt hiszem, ami ugyanilyen alvázas volt, ami nem tudom, 30 évhez közelít már valószínűleg.
Jó,
és
de nem
mindig
vele.
Egybe van, és egyébként a kaszni az úgy rohad, mint hogyha nem tudom.
Hát de igen, de ott a kaszni az csak egy dísz rajta, hisz maga az alváz a
terhviselő elem. De az alváz ott viseli a terhet, tehát rendesen, normálisan meg van csinálva.
Az a lényeg, hogy terhes feleséggel ne vontas lakókocsit.
Úgy tűnik, hogy a navarrák nem annyira bírják az ilyen angol típusú időjárást.
Lehet, hogy túl terhes volt a csaj. Ötösikrek, nem tudom én. Ki tudja? Valami nem biztos nem rendeltetésszerűen használták.
Biztos ugráltak rá.
Kihozták esőben, igen. Raktak rá terheket.
Meg a madártej is, tudod?
Igen, igen, ráfröcsent a madártej, ugye azt ismerjük, mint tipikus pick-up törési.
De hát várjál, ráadásul egy lakókocsi, annak a súlyát nem a vonóhorog viseli. Tehát a lakókocsi súlyát a kerekei tartják.
Na de egy hajlító feszültség megjelenik az egész alvázon.
Nyilván van valami plusz terhelés, de hát erre is méretezve van az autó. Tehát elvileg bírnia kell.
Meg ugye
ezeket az autókat azért veszik az angolok, meg egyébként tőlünk nyugatabbra egyáltalán azért vesznek sokszor pick-upot, mert valamit vontatni kell időnként. És ez elvileg ez az, ami alkalmas.
És várj, és akkor egyszerre csak jelentkeztek a további károsultak, hogy ő nekik már lakókocsi és terhes feleség nélkül is ketté törött. Nem ez volt, hogy egyszerre csak előkerült nagyon sok sörött Navarra?
Nincs erről igazán jó információforrásunk, hogy mennyi van. Valami Facebook csoportban jelent meg több száz ember, igen.
Oh.
De hogy ezek közül pontosan hánynak van Navarra és hánynak van eltörött Navarra, hogy hányan vannak csak, akik aggódnak, mert el fog törni, azt nem tudom.
Na jó.
És ha Magyarországon nincs magyar eset? Vagy,
nem. Én nem hallottam ilyesmiről, de azt gondolom, hogy az angliai időjárás is más, mint a magyar, meg simán elképzelhető, hogy van Magyarországon is egy-két eset, majd jelentkeznek a műsor után remélhetőleg.
De én például Angliában ugye nem nagyon kell sózni. Tehát ott...
Hát ezt megteszi a tengeri
nem, ott megállás nélkül esik az eső. Télen. Hát én csak sejtem meg, csak azt tudom, hogy pool környéken mi van, mert ott volt a lányom tavaly ilyenkor. Uh-huh. De ő azt mesélte, hogy nem nagyon volt esőmentes időjárás.
Télen? Vagy egész évben?
Hát ő novembertől volt kint májusig talán.
És minden nap esett?
És azt mondta, hogy ilyen decembertől márciusig nem nagyon volt száraz nap.
Hú.
Tehát volt olyan, hogy délután esett, meg volt olyan, hogy délelőtt esett.
Én is úgy gondolnám, hogy a só azért az durvább. Na mindegy, sokkal vérpesdítőbb hír, hogy mi az, hogy mesztelen kémfotó nálad? Hogy nincs rajta álcázó fólia?
Hogy semmi, igen. Hogy...
Aha, tehát egy álcázó fóliamentes kémfotó született a Citroën reménységéről, amit már többször is eltemettünk.
Nem Citroën, csak DS. Ez a márka.
Jaj, bocsánat. Annyira jól trollkodsz a szúr. Igen, tehát hogy de azért a Citroën reménység.
Emulálom a gyáriakat.
De a Citroën reménységének nevezhetjük, hiszen a Citroën gyár állítja elő a DS típust.
De hát már elvileg semmi közük egymáshoz.
Igen. Érted? Na mindegy. És én arra nem emlékszem. Nálam meg 5008-as nem volt, hogy az, amit a Csikós írt tegnap előtt?
Nem, az 3008-as lesz, 3008-as. És a Dávid megy nem sokára az 5008-as bemutatójára.
Talán nem is volt tesztautó belőle.
Ez bakancs? Nem. Ez, vagy egyterű? Vagy
ez bakancs. Ez az a vicces, hogy az előző 5008 az olyan volt, mintha egy Citroën Grand Picasso-ra tettek volna oroszlános jelvényt. Gyakorlatilag, tehát a méret is ugyanaz volt, meg így a fazon is teljesen ez a lövedékforma, mint a kis buszoknál sokkal.
Ja, igen, hát az egyterű.
Egy ilyen klasszikus egyterű, csak nem, tehát kicsit nem értettük, hogy miért kell akkor, ha már egyszer van egy sikeres Citroën, akkor miért kell egy Peugeot is, de ők megcsinálták, és biztos jó okkal. De aztán rájöttek, hogy az egyterű megy ki a divatból, és ez az új 5008, az funkcióra ugyanaz, viszont egy ilyen bakancsformát csináltak neki. Tehát nagy, magas szögletes orra van.
Hát egyébként lényegében egy nyújtott 3008-as. Tehát...
Aktivi pedig mindig ezt meséli el, mindig kaján örömmel, hogy nincs benne semmi új, valami nagyon régi fostalicska. Egy külön, egy ilyen tájföldi almodellnek a platformját hozták át. Nem, még a Samsung gyárban volt
nem
egy
igazán, nem igazán, a platform az az EMP2 fantázia nevű csoda. Amiről elég sokat tudunk most már, többek közt azt, hogy bár SUV-ket építenek rá, nem lehet belőle négy kerékhajtásos csinálni egyáltalán. Úgyhogy mindenhol ez a grip control van, ami nagyon jó. Aki próbálta, azt meséli, hogy kiválóan működik, amikor tudod, az első hajtáson belül oda teszed a nyomatékot, ahol éppen a legtöbb kell.
És ha nagyon sokat szórakozol vele, akkor egy hétig tart egy fékbetét.
Igen.
Kb.
Igen, de hát nem arra van.
Jó.
Hanem, hogyha bajban vagy.
Egyébként kb. Nem is kell szerintem, tehát mondjuk ahogy én vezetek, úgy biztos, hogy szökőjében tehát egyszer kéne.
A többségnek egyébként csak előszkerékhajtás.
Azt mondom, igen.
Egy
illúzió. Igen.
Olyan szempontból mondjuk vicces, hogy eddig csak SUV volt MP2 alapú, vagy ilyen, tehát ilyen terepjáró fazonú dolog, és ehhez képest ugye nem tud.
De az a kép, ez egy narancssárga, ez egy ilyen narancsmetál autó volt. A
igen,
képen.
Igen, igen.
De ez egy ronda autó. Ez úgy nézett ki, mint egy török szedán nekem. Egy félig felülről. Nem úgy nézett ki, mint egy ilyen trendy SUV-szerű valami.
Nem tudom. Én nekem nem tűnt török szedánnak. Már csak azért sem, mert nincsen szedán hátulja. De azért sem, mert tudom, más ez.
Jól nézett ki?
Nem. Egy ilyen divatos próbálok lenni jellegű átlagos valami.
És mi az az Opel Grandland X?
Még nem tudjuk, egészen pontosan.
De mi köze a Citroennek, illetve a DS-nek az Opelhez?
Az a köze, hogy 2010 környékén a General Motors bevásárolt a Peugeot részvényeiből azt hiszem 5%-ot, és csináltak egy olyan együttműködést, aminek az volt a lényege, hogy a Peugeot adja a műszaki hátteret, ők meg kapnak autókat.
Várj, ez mind a kettő a GM-nek jó. Tehát ebből nem, mi nem, a jó a Peugeot-nak?
Nem, az, hogy ők sokkal nagyobb példányszámot gyárthatnak,
aha.
És ezért nekik is olcsóbb lesz az autó. Azon kívül a fejlesztési költség beszáll a GM.
És akkor az Opel Grandland egy összkerékhajtás nélküli már, SUV lesz?
Igen, és most már van egy ilyen közös autójuk, a Opel Crossland X, azt hiszem.
Opel Crossland, ez egy létező?
Ez, hát most mutatják be.
Egy hete mutatták be talán. Nem vagyok benne biztos, lehet, hogy 5 napja.
És az mi? Az egy nagyobb mokka? El lehet azt bábozni?
Az lesz a Meriva helyett, és tulajdonképpen...
Egy bakancsforma, kompakt
egy... Egy kisebb bakancsforma valami, igen.
De várj, a bakancsformájuk ott a mokka. Akkor ez a mokkához képest...
Ez a mokkánál kisebb egy kicsit.
Ez a mokkánál kisebb.
És ez igazából bakancsformának néz ki, de ez jóval kevésbé terepjáró, állítólag van olyan...
Még a mokkánál is olyan, kevésbé?
Van olyan tágas, mint a Meriva, amit kivált. És egy ilyen kicsit ilyen trendi külsei vízé.
Mindegy, ha bármilyen Meriva utódot csinálnak, egy valami legyen benne okvetlenül, hogy hívták az tároló mestert, vagy milyen nyű volt, tudod, az a hátulra bepattintható, az a szörnyű szerszámos ládára emlékeztető doboz.
És az neked hiányozna?
Hát az volt az image, az volt a selling pointja a Merivának, és az akkor egy ilyen sinen tologatott.
Ez melyik Meriva a mostani, vagy ami leköszön, vagy az
első? Miért ebben nincs?
Most ilyen tologatós középizé van.
Az, egy tologatós, egy műanyag doboz, ami jó.
De a két első ülés közötti ilyen nagy, üreges valami cucc.
Azt hiszem, valami ilyen, nem testmester, de valami ilyesmi.
De volt,
igen. Tehát, hogy egy olyan legyen benne. Erről nem tudunk, hogy ez
van. Úgy emlékszem, hogy baromi széles könyöktámaszon benne.
Középen?
hátul középen.
Hát csak mert az arra utalna, hogy egy nagyon széles autó, tehát hogy amikor az
nem,
ember...
Nem, igazából egy nem különösebben széles autó, vagy széles könyök támasztan, amiben simán belefér két pohár, tehát van ott két nagy luk.
Figyelj, ez Land Cruiserekben.
Kicsit fura is volt az egész összkép.
De ez a Merivára gondolsz?
Azzal, hogy egy, nem a Merivára gondolok, hanem erre a Grandland.
Crossland.
A Grandland az majd jön ősszel.
És az ilyen, az lesz a hétüléses?
Az lesz a nagy, igen. Aha. Az lesz...
Az lesz a micsoda?
Egyszer azt írtuk, hogy a Zafira helyett jön, de erre a magyarországi vezérképviselet első embere fölemelte a telefonkagylót, és megmondta nekünk, hogy nem, a Zafira marad egyelőre.
Igen.
Biztos lesz belőle egy klasszik változat, vagy nem tudom. És mellé jön a Grandland. De tulajdonképpen ugyanaz a funkció, meg a minden.
Miközben a Zafira is egy Astra.
Lényegében.
Hát, de remélem a Grandland az nem egy nagy bakancs Astra lesz.
Hát. Nem, mondom, az egy Peugeot lesz.
Ja, az a közös platform. Igen. Ez a nagy közös.
Egy 2008-as Peugeot lesz gyakorlatilag, csak más formaterve. Az a Crosslandnál már kiderült, hogy ők ügyesen formatervezték át a Peugeot, tehát nem látszik benne a Peugeotság.
És mi lesz a Mokkával?
Az marad.
A Mokka az egy puffasztott korza. Nem?
Hát...
A műszaki alapjait tekintve tudtommal igen, de a méretei azok jóval túlmutatnak a korzán. És egyébként meg a korza puffasztásnak óriási hagyományai vannak.
Igen.
A világban.
Ki volt az első korza puffasztó?
A Fiat egyébként, mert ugye úgy van, hogy ez ami a korza alapja, az tulajdonképpen még egy korábbi GM Fiat együttműködésnek az egyetlen gyermeke.
Melyik korzáról beszélünk most?
Ami most is fut.
Ja, igen.
De az elődje is ugyanez a platform volt, és 2005-ben...
5-6 valahogy
A környékén jelent meg. Egyszerre a Fiat Punto, amit akkor azt hiszem Grande Punto-nak
hívtak,
és ez a Corsa, és ez ugyanaz a műszaki alap, meg ugyanazok a motorok nagy részt.
De ebben mi a puffasztás?
És mondom.
Bocsánat.
És a Fiat mostanra a fél kínálatát áttette ennek a Corsa és Punto platformnak a megnyújtott és szélesített verziójára, úgy, mint Fiat 500L, Fiat 500X.
Hogy hívják? Ez a Tipo, ez? Ez
Tipo, nem a... igen, az is, igen. Az. És még van egy, várjál, a...
Hát előtte a Lineo is az volt, mert ez egy nyújtott.
A furgon, Bravo. Hirtelen.
Nem Kangoo, hanem...
Fiorino.
Nem.
Ducato.
Nem, alatta. Sose fog eszünkbe
jutni. És hallgatóink Tűzföldtől Tokióig egy emberként ordítják a megfejtést, de sajnos nekünk nem jut eszünkbe. Figyelj, de azért...
Dobló.
A dobló, igen. Dobló. És a ronda dobló, amire nem szabadott volna azt mondanom, hogy ronda, hiszen...
Én nekem nagyon tetszik a mackó arcú dobló.
Hiszen Barbie rögtön azzal támadott le, amikor először találkoztunk életünkben, hogy mi az, hogy ronda a dobló.
Ja, mert mint Fiat Barbie.
Igen.
Yeah. És a dobló... És én is azt mondom, mi az, hogy ronda a dobló, az egy tök cuki autó.
Nem tudom, én nekem nem veszi be a gyomrom.
De figyelj,
de az a lényeg, hogy ezek az autók, amik egyébként zömmel Törökországban készülnek, van amelyik Szerbiában, ezek mind, bár nagyobbak, mint a Punto, mind Punto alap, és sőt, ha igaz, akkor most az Opel Combo is ugyanez az tehát a dobóból van.
De mondhatjuk összességében, hogy ehhez tehát azért...
A korza puffasztás az egy nagyon elterjedt sport a Fiatéknál.
De hogy azt mondhatjuk, hogy ehhez azért már pofa kell? Hogy ez egy mikori korza platform?
Amire nem, mert most... ezeknek ennyi az élettartama. Te nem tudod, ha egyszerű user vagy,
igen.
Hogy
ez egy milyen platformos autó?
Hogy meddig tart egy platformnak az élete.
Meg neked mindegy is.
De és elvileg mindegy is kéne legyen, hiszen te ezt nem kell, hogy lássad.
Ti vezettétek az új Prius-t?
Én már mentem vele, igen.
Csak hogy azért, nem. Mert a... Hogy hívják az új Toyota platformot? Ez a... Toyota New Global Architecture, vagy TNGA. És nem, azt én nem vezettem, de hogy például ez a HCR, ez nagyon jó volt vezetni. Tehát az a fajta, az a kis tüzes, fickós, kicsinek érződő, valójában tök kényelmes autó, tehát hogy abban az alapján azt gondoltam volna, hogy ez egy marha jó kis platform, és ez egy új platform a Toyota-nál, és én érezni véltem, hogy itt most valami változás van a Toyota-nál, hogy tök jó, tehát jó a futómű, viszonylag nagy az autó, ahhoz képest én egy kisebb autónak gondolnám, nem gondolnám azt, hogy szarabul mozog, mint a sokkal kisebb Juke. Jó a fék, jó a váltás érzet, hogy ez egy tök jó platform, és én azt érzem. Most de nem tudom, hogy ez hány százalékban placebo hatás.
Nem, a platform az csak lehetőség, tehát igazából a hangolás nem az határozza meg. Vannak korlátai, általában az szokott előjönni.
Igen, például amikor nem tudsz összkereskeset csinálni, mert mit tudom, a fókusz is olyan
fontos. De meg például ilyen kis autó platformnál előbb-utóbb egy bizonyos karosszéria méret fölött már érzed, hogy kicsi a futóműnek a mozgási lehetősége. Tehát például pont a tipónál akadtam bele ebbe, hogy kaptam egy 120 lovas turbós verziót, amivel az volt az egyetlen bajom, hogy le
akar... A Ferrari-tuból.
Igen, hát hogy le akar esni az útról, és nagyobb tempónál. És hát ezzel a motorral lehet tempózni, hogyha az ember akar. És tényleg az volt az érzésem, hogy most halok meg.
Azt mondom, nem tehát kell olyan gyorsan menni, nem
amikor,
értem, hogy jutott.
Amikor belemegy az egyik oldala egy hupliba, és a másik meg nem, akkor olyat dob oldalra, hogy azt gondolod, hogy most mindjárt fölborulunk a másik irányba.
Tehát, hogyha 96-tal jöttél volna az Árpád hídon, ami nyilván veled nem fordulhat elő,
nem
akkor
az Árpád hídon, de egyébként igen. Tehát...
De ez mással sem tud előfordulni mostanában, mert hogy akkora dugó van rajta mindig, hogy...
Igen, mindenki öttel jön.
Abszolút tipokompatibilis.
Úgyhogy akkor az tök mindegy igazából.
De ott például éreztem egy ilyen platform korlátot szerintem.
És akkor
kisebb autónál ugyanaz a futómű jobban viselkedik.
Akkor az orákulum pedig azt mondta, amikor így összeszedte az autót a kanyar után, hogy hát igen, ez a platform is már öregecske.
Nem, kicsi autóhoz tervezték. Ez például egy korlátja.
Igen, és mondjuk egy alapmotorral még
és
ugye az van, hogy
nem veszed
észre, nem zavar. Így van. És amikor elkezded így túlfújni a dolgot motorikusan, akkor kezdenek előjönni azok, hogy hát ezt azért nem egészen arra tervezték, hogy ezért tud jó lenni egy M3-as BMW, amit eleve úgy terveznek, hogy azért ebből készül majd egy M3-as is, nyilván ez egy egyszerűsítése a dolgoknak, de maga az egész autó érzed azt a technikát, hogy benne van az, hogy ez elbírja azt, hogy belerakják a 500 lóerős V8-as motort is majd, nyilván
de
sok megerősítéssel.
De amúgy tehát az érdekes benne, hogy
a Volkswagen
az ötös Golf-al megcsinálta azt, nagyon sok kritika érte korábban, nem teljesen alkalmas hátsó futóművet a Golfban.
A 4-es Golf?
Ami egy csatolt lengőkaros cucc volt, és igazából nem lett jó. És akkor az volt a válaszreakció, hogy csinálták az 5-ös Golfot, aminek már ilyen multilink jellegű igényesebb hátsó futóműve van. És az 5-ös Golfnak aztán mindegyiknek olyan van. Tehát az 1-4-es 75 lovasnak is.
Sőt, hadd szóljak közben.
És akkor jött a következő generáció, a 6-os.
Nem úgy volt, csak haszúrnál közbeszólsz. Pajtikám.
És, bocsánat. De ez így összefüggésében érdekes, vagy értem.
Igen.
És ott meg csináltak egy csatolt lengőkaros futóművet a fapados verziókhoz, és meg volt, nem tudom, hogy 2 literes dízeltől fölfele, vagy 120 lóerőtől fölfele, megkapja a multilinket. Mert kiderült, hogy az 5-ös Golfot nem nagyon éri meg gyártani. Hiába adtak ebben a lévi millió fölötti példányszámot.
Túl jó lett.
Egyszerűen túl komplikált, igen.
Tehát de ezt egyszer a kettesnél már eljátszották, nem? Az volt a sztori, hogy a kettes Golfnál volt az, hogy Ferdinand Piech agyfaszt kapott, hogy úristen, hányféle futóművel gyártjuk. És hogy úristen, itt a GTI-be tök más a futómű, Jézusom, nagyon gyorsan tessék akkor mindent kikukázni, és egy egyszerűen olcsón gyártható
hát
dolgokat.
És ebből lett az alkalmatlan Golf 4 futómű, igen.
Ja, hogy akkor ez addigra a probléma, sikerült.
Ez a probléma, hogyha túl egyszerűsíted a kérdést, tehát hogyha nem követi a műszaki tartalom a lehetséges terheléseket.
A kabzsiság a mérnöki tudomány fölé helyezkedik.
Igen, pontosan. Akkor vagy összefog vele.
És ti emlékeztek a 4-es Golf és 5-ös közötti különbségre? Nekem...
Hatalmas. És én most hadd kanyarodjak vissza, ahol be akartam szólni, hogy be akartam szólni, hogy ugye akkor amikor volt, hogy elkezdett felborulgatni az A-osztály, és a Mercedesnek az volt a reakciója, hogy többek között az ESP-t széria szerelvényét tette, akkor jött elő a Volkswagen azzal a dumával, személyesen a Piech, hogy
nem kell
hogy az bár nem lenne szükség rá, hogy az úton maradjon a mi remek Golfunk, de mi is széria szerelvényét tesszük az ESP-t, és ez legalábbis Németországban így is volt. és az a csatolt lengőkaros futómű alapvetően igényelte is. És utána kijött ez az ötös Golf generáció, a párhuzamos Octaviával egyébként, ami egy akkora nagy budi hozzá képest a hatalmas csomagtartójával és minden, és abból volt még valami nagyon-nagyon gyenge, nagyon alap verzió, és abban is ott
abban is az,
és még abban is az a csodálatos...
Nem, abban négy lengőkaros van, azt hiszem.
Igen.
Az kicsit más, mint...
Évjáratban most kávé hol vagyunk?
2000 éres évek közepe valahol.
Igen. Tehát az, az a szögletes lámpás második generációs
Octavia. És a Corollából. Az akkori Corolla, tehát ez a 2003 körüli Corolla.
Csatolt lengőkar.
Az is csatolt lengőkar volt, és akkor azért lehetett az, hogy a típusnak a spanyolországi bemutatóján volt az, hogy majdnem meghaltam, mert nem is mentem gyorsan. Egy konkurens újságos kollégával ültünk ketten, én vezettem, beszélgettünk. Tehát tudod, amikor beszélget, nem volt gyors menés, és akkor ráfordultam valami ilyen kőhídra, de nem gyorsan, és elvettem a gázt, tudjuk, hogy ez egy ilyen hiba kanyarban, de ezt ilyen versenykörülmények között hiba. Egyébként közúton, ha lelépsz a gázról, nem kéne, hogy az autó hátulja megelőzze az elejét. És hogy akkor ezt csinálja a csatolt lengőkar, vagy
nem,
a szarkonstrukció?
Ezt nem csinálja a csatolt lengőkar, azt csinálja a csatolt lengőkar, hogy nagyon olcsó gyártani, és hogy jól hangolod, akkor tök jó.
Akkor ez miért fordult meg alattam?
Valószínűleg azért, mert túl kemény volt a hátulja, tehát kemény rugókat kapott a hátulja. És akkor azt azért szokták csinálni, mert attól kicsit élénkebbnek tűnik kanyarban. De mikor van egy ilyen hülye helyzet, hogy lelépsz róla és elkönnyül a hátulja, akkor viszont meg is előzi az elejét.
És igazából az ESP az erre is jó lenne.
Az korrigálja ezt, igen.
Elvileg.
Tehát akkor igazából ebben a Corollában is elfért volna, de gondolom a japánok utolsóként rakták ezt bele. Ahogy én egy Toyotát ismerek.
Hát ők megfontoltak ilyen szempontból. De alapvetően mondani. Én nem mondanám sose azt, hogy egy konstrukciós elv rossz, mert egy csomó helyen nagyon ügyesen
nem,
csinálják, a franciák csodát hoznak ki belőle.
Ez egy tök jó dolog, és igazából jól is lehet csinálni, meg rosszul is. Az a baj, hogyha túl sokat akarsz tőle, azt a franciák is elkövették, ugye, hogy az a Testorid, nem? A Renault Clio valami sportverziója, aminek annyira kemény volt a hátulja, hogy bármi ilyen.
Hát a Clio RS volt, igen.
Vagy az a középmotoros?
Nem. Amivel ment a Clio Kupa Magyarországon, az tehát, a Clio 2.
Azt annyira vidámra akarták csinálni, hogyha elvetted a gázt, akkor azonnal elkezdett keresztbe menni.
Meg eleve volt egy ilyen hajlama, én inkább úgy
nem,
mondanám.
De ezt nem, nem is lehet jól csinálni igazából, hogy a csatolt lengőkar nagyon sportos autóban. Valószínűleg pont az.
Tudod, mi volt még ilyen? A Barketta. Annál is valami. Nem tudom, bevásárolni mentem is valami Osan parkolóban, épp ott kanyarodtam, és megláttam egy helyet, tudod. Gázolom le, és kicsit a fékre, és már állt keresztbe, és mondom, ó, sportautó, Isten császár.
Igen, ugye a franciák erre találták ki azt, hogy egészen nagy autóknak a fenekét megregulázzák, és csatolt lengőkaros lehessen, mint például az Espace egyébként.
Az aktív hátsó.
Úgymond, igen, tehát beraktak egy hátsókerék kormányzást, ami lényegében ezt a lifegését ennek a egyszerű ilyen keretformájú hátsó futóműnek ezt egy kicsit kordában tartja, és megőrzi a tapadást.
Az ötlengőkarosnak is az a lényege, hogy ott ilyen nagy puha szilentek vannak, amik egy kis önkormányzási tulajdonságot adnak az egész futóműnek.
Igen.
Tehát saját magát stabilizálja egy picit, ahogy mondjuk berugózik, úgy automatikusan kormányoz kifele, és stabilizálja az autót egy picit, azt hiszem.
Meg az oldalelők hatására, meg az oldalszél hatására.
Nagyon jó ki van találva a Bandi ennek a nagy tudója.
Így van.
Ő az átlókra esküszik. Ezt magyarázta, hogy valami, hogy a rugózást, hogy azt így átlósan kell megcsinálni valami, és amikor elmondta, akkor egy pillanatig értettem. De aztán sajnos ez hamar volt.
Még hozzátenném, ez a csodálatos Golf 4-es.
Ja, igen, hogy akkor maradt még valami a Golf 4-ben.
Ó, van, rengeteg. Ugye van az Audi TT, biztos még hallott róla, az is Golf 4-es padlólemez. Abban, amikor kijött, akkor azt hiszem, hogy a legerősebb motor az ilyen 230 lóerő körül volt, és megvették sokan, mert nagyon jól nézett ki.
Hát még ma is jól néz.
És hirtelen ilyen tapasztalt rally versenyzők is elkezdtek meghalni benne.
Abba halt meg versenyző?
Abba nem egy ember halt meg, és van köte.
Tudom, de hogy abban nem vezetni tudó ember is halt
igen,
meg.
Igen. Abban híresen meghalt egy olyan, azt hiszem, hogy nem top versenyző, mert nem ilyen világhírű, tehát nem egy Walterről.
De nem úgy vezetett, mint én. Tehát...
De mit tudom, én a német bajnokságban 20 évig ment, és eredményekkel. olyan típusú ember is halt meg, és kiderült, hogy attól van, hogy a TT-nek, hogy a profilból megnéz az első TT-t, az egy szárny profil.
De ez nem futómű probléma akkor.
De az is. A probléma az, hogy ez a szárny profil megemeli az autót nagy tempónál.
Igen.
Egy picit, és az épp elég ahhoz, hogy a hátsó futómű már ne fogjon egy kis hibánál sem. Tehát egy kis gázelvétel rossz helyen, és már nem fog a hátulja.
De akkor akik a TT-vel meghaltak, azok egyébként valószínű nagyon durva gyorshajtásban voltak, persze, hiszen autópályán persze. Nincs szükséged
nem
kanyarban
hívni. Nem autópályán halt meg az ember, hanem autóúton valahol Németországban, és mondták, hogy nagyon gyorsan
és
ment.
Ahhoz, hogy ez a downforce, meg ez a szívóhatás, meg ez a fölfelé legyen, ott igen, már igen. Nagyon ilyen 170-180-akkal kell
tiszta
menni.
Tiszta sor.
Jó, azért nem azt mondom, hogy úgy kell neki.
De ez egy sportkocsinak kikiáltott 4-es golfot gyakorlatilag, egy olyan karosszériával, ami emelte, és annyi volt a reakció, egy vagy két éven belül megcsináltak a javítást gyakorlatilag, hogy van egy ilyen alig tenyérnyi kis kacsafarka.
De egy rendes ilyen szárnyacska lett rajta,
egy nagyon
nem?
Pici szárnyacska lett rajta.
Az volt a facelift lényegében.
Igen, és csináltak egy másik futómű hangolást hátra, és az a kettő elég volt az, hogy ezek teljesen elmúljanak egyébként.
De elpuhították, vagy mit csináltak
nem
a futóművel?
Nem, valószínűleg igen, egyébként a logika azt diktálná, de nem vagyok benne egészen biztos. De azt tudom, hogy utána elmúltak ezek a hírek, hogy meghalnak benne az ember.
És csúnyább lett az autó, hiszen a TT, az egyes TT pont attól volt szép, hogy ilyen gombóc fagyikból volt összerakva.
Igen, és azért lépték meg azt a kettes TT-nél, hogy aktív a szárny. Tehát, hogy megmarad az alapforma, amikor lassan mész, és ahogy nő a sebesség, és ugye ez a felhajtó erő növekszik a hátsó tengelyen. Igen, igen.
És ha kellően paraszt vagy, akkor a városban is, hogyha mész mondjuk fagyizni, kinyomod a szárnyat, hogy
így
lássák,
van, az
hogy kötelező. Van.
Az kötelező, igen, igen. És, de hát minden autó lényegében felhajtó erőt termel, néhány nagyon sportos autót leszámítva, aminek tényleg olyan
hát
azon diffúzorai van.
Azon szoktak igyekezni az ilyen utcai Porsche-knél, meg nem tudom, itt többször is olvastam ilyet, hogy ne termeljen felhajtó erőt az elején mondjuk.
És mi az, ami nem termel?
Mondom, ilyen Porsche-nál szokták elérni tudni, mert ugye
hát egy ilyen GT3 már mondjuk
A probléma az ott van, hogy kell egy hasmagasság, hogy el tudj közlekedni utcán. Akármit is csinálsz. Viszont ahhoz, hogy...
Pályán is kell. Amúgy a karotta magyaráz, hogy a hangyásznál úgy mondjuk volt, hogy a Weber megmondta, hogy 9 centi
kell, 5 vagy 6 centi kell, utcán kell mondjuk 8.
Hát vagy 13. 10, igen.
Vagy nem tudom, igen. Tehát hogy egy patka fölött elférjen az autó.
Igen.
És annál kevésbé tud lelógatni ezt a splittert, ami nem, elől,
szerintem 10 centik a normális hasmagasság. Emlékszem, az ilyen súvas izék szoktak 19, hogy hú, és akkor a TT órót, quattrót lehet fölemelni,
tudom, hogy
21-re.
Tudom, hogy a Fiesta Sport, vagy mi volt, volt egy ilyen verzió, ami nem, uh-huh. nem volt semmi különös műszakilag, csak volt rajta egy ilyen nagy első splitter, uh-huh. meg szárny hátul, meg 120 lóerős motor.
És az se termelt felhajtó erőt?
És ott volt az, hogy azért 10 centi fölött volt az a hasmagasság valószínűleg, de ott leütöttem a spoilert így. Már elévült, mert ilyen 5 évvel ezelőtt volt.
Jó, de függ az első túlnyúlástól, és ugye szegény Peugeot 407-eseknek szakadt le a hóeke az orrukról.
De hát konkrétan mindig abba a parkolóba álltam, abba az időben, ahol laktunk, ott volt uh-huh. a ház mellett egy parkoló, és annak ugyanakkora, nem tudom, ilyen kis alasznyi, ilyen kockakő van a járda szélén, ami fölé befér az autónak az orra általában, és ezért nem fért be, úgyhogy egy ilyen kettővel lepattantam róla, ami nagyon, nagyon ijesztő volt, mert azt hittem, hogy most
visszapattant az autó?
Gyakorlatilag igen.
Ez egy erős spoiler.
Erős spoiler.
Ez egy teherviselő elem. Tudták ők is, hogy ez lesz.
Egyébként ennek az Opel a nagymestere, hogy ők viszonylag magas autókat csinálnak, és jártam is ilyen tesztelésen, hogy vizsgálják a futóművet, hogy megy föl a patkára. És azt csinálják, vagy azt csinálták, ez régebben volt, hogy mit tudom én, az első kerekek ott voltak a helyükön, de hátra betoldottak egy-egy métert egy ilyen furcsa tengellyel, és az adott autó az mit tudom én, lett volna 1,80 széles, akkor most volt 3,80 széles hátul, és meg volt csinálva egy patka, vagy egy fekvőrendő, és akkor így külön megvizsgálták, hogy mit csinál az első futómű, hogyha mit tudom én, 40-nel fölmegyek rá. És az Opeleknek ez a hasmagassága, mondjuk pont a Fordokhoz képest, ugye a Ford az mindig egy picit alacsonyabbra veszi az autót, az Opel inkább megemeli, és azt csinálja, hogy rak előre egy kis szoknyát, Igen. Egy ilyen félig meddő, fekete ilyen valamit.
A krákogót.
Igen, ami, amikor itt mész le a mi parkolóházunkban, némelyiknél leér. Nem tudom, azt hiszem, a Mokái az pont leért, ha jól emlékszem. Vagy az Amperái volt. Ott is volt egy ilyen, de azt csak figyelmeztet, mert a hangja az pont elég csúnya, hogy
igen,
összecsináld ijesztő. Magad. Igen, és igazából nagyon nagyot kell kapni ahhoz, hogy tényleg leszakadjon, de hát ez egy egyszerű elem. Valószínűleg egy
teljes lökhárítóhoz képest filléres
tétel. Filléres tétel az lökhárító.
És vannak akkor
képest.
Az Opelnél patkamérnökök ezek szerint? Ott van egy ilyen patka ügyosztály?
Hát ez is egy fejlesztési eljárás, amire ők jobban figyelnek. De ugyanakkor nyilván azt kell csinálniuk, hogy akkor sokkal többet kell ülni a szélcsatornában, hogy azok a problémák, hogy ugye ez, ennek például az is a szerepe, hogy ne engedjen be annyi levegőt a karosszéria
alá. Az a nagy baj, amit nem fejeztem be az utcai autókkal,
mert mindig félbeszakítunk.
Mindig. Hogy nem lehet bizonyos magasságnál kisebb a elől az első tengely előtti rész, és a versenyautónál ezt úgy oldják meg, hogy van egy ilyen splitternek nevezett légterelő idom, ami megpróbál minél kevesebb, minél több levegőt a karosszéria fölé kanalazni gyakorlatilag.
Ezért például a Hóeke még sose repült el, és hiszen például, igen, nem teremel felhajtó erőt.
Amikor 300-al megy az egyenesbe, akkor különösen stabil a Hóeke.
Igen.
De ez állandó probléma, hogy akkor, hogyha nem tudják nagyon alacsonyra csinálni, akkor hogy oldják meg azt, hogy ne teremeljen fölhajtórat, mert formáljon meg olyan, mivel hogy ott kezdődik az autó is, hogy elkezdem kiemelkedni a földből gyakorlatilag, hogy ott egy kicsi fölhajtóerő mindig szokott termelni.
Hát ezt úgy kell megoldani, hogyha most én vagyok a főmérnök, akkor megmondom, hogy tényleg ez van, amivel kezdtük, hogy török szedánba nem rakunk erős motort.
Hát
nem?
Így van.
Hiszen igen. Hát az el fog szállni a francba. Sőt, hát nem csak a szedán igazából, nem? Tehát hát Michelisztől tudjuk, hogy ő a Hondával pont azon, nem a Hondával szívott azon, a BMW-vel szívott azon, hogy nem.
Nem, a Honda.
Nem, a Hondánál szívott azon, hogy nincs szedán, igen, mert igen. Hogy a szedán alak valamiért jobb.
Nem, hát a szedán alaknál ugye nincs az a szívó hatás hátul, ami az összes csapott hátulnál van.
Igen.
Mert ugye az a probléma, hogyha a levegőnek hirtelen túl nagyot változik a keresztmetszet, amin keresztül tud menni, akkor elkezd örvényeket csinálni. És a szedánnál ugye szépen lassan ereszkedik lefele a tetővonal, és ott a levegő is ilyen szép nyugodtan ereszkedik lefele a tetővonallal.
És elbambul, és nem fogod kavarogni.
És,
nem...
és a végén egy egész kicsit fog kavarogni, ahogy vége lesz az autónak, de sokkal alacsonyabb az a rész, ezért sokkal kisebbek azok a visszafogó örvények, amik ott keletkeznek.
De akkor miért van az, hogy a vízcseppnek nem szedán alakja van? Ha elvileg a vízcsepp a tökéletes
aerodinamikai forma. Tulajdonképpen a szedán alakja az közelebb áll a vízcseppéhez, ha belegondolsz, hiszen van neki kis farkincája, mint a vízcseppnek.
A vízcseppnek van farkincája, nem egy ilyen Kejfej Jancsi félgömb a vízcsepp?
Az
van
eleje.
Egy keskenyebb része.
Ja nem, hülye vagyok. És a farkincája van hátul. Van. Igen. Hát tényleg. Akkor a szedán, azt a mindenit, tényleg.
Az a baj, hogy elvágod, mint ahogy az ilyen hatchbackeknél szokás, akkor ott baromi nagy felületen lesz egy ilyen visszahúzó valami, és ezért is szoktak szeretni mindenféle kis légterelőket tenni a szélére, vagy a tetejénél, vagy valahova, és így se lehet kivédeni.
Mint a Lancia Deltánál a vasalódeszka.
Az összes kombi és az összes ilyen hatchback, mind mocskos hátul ilyen időjárásban, mint amit most van megnézed, mert ezek az örvények ráhordják.
És azért nem szoktak szedára hátsó ablaktörlőt rakni, hiszen ott csak szépen legurul a víz.
Gyakorlatilag igen, igen. És eláramlik közvetlenül a hátsó ablak fölött a levegő, és nem is nagyon rak le semmit. Viszont a hatchbacknél meg úgy van, hogy ugye elmegy fölötte a tetőn, aztán visszajön egy örvényben a hátsó ablakhoz, és lepakol mindent, amit talált útközben.
Ugye ez az örvény, ez azt is csinálja, hogy egy effektíve megnöveli a légellenállást ezáltal, hogy ott van egy ilyen bazi nagy visszaáramlás, igen. Mert abba ugye eszi az energiát, és ezért van az, hogyha van egy olyan típus, amiből készül mondjuk ferdehátú ötajtós, meg szedán, meg kombi, akkor biztos lehetsz benne, hogy a szedánnak a legkisebb a légellenállási alaktényezője. Ugye az Opelnő voltak ilyenek, ilyen Vectráknál.
Ebből adódóan csak nem annyira érezhető, tehát itt fél literről beszél.
Vagy kevesebb. Tehát, hogy tényleg, attól sebességtől függ természetesen, de az van,
hát ezt a Michelis veszi észre, hogy egy tized körül.
Az egyenesben egy szedánnal jobban tudna menni, végülis ez a végeredmény. És van még egy
dolog, pedig a Honda egyébként annyira nem is rossz forma ilyen szempontból, megnézed, annak eléggé
elég lankás,
ferde a hátsó ablaka. Tehát ez nem olyan drámai, mint egy, nem tudom, mint egy Golf például, vagy egy póló, amit el van vágva.
Igen, egy függőleges fal az a legrosszabb ilyen szempontból. És a másik, amit kitaláltak egyébként, azt elfelejtettem mondani, ott az aktív splitter, ami ugye most a Giulián van, hogy azt ne vedd le mindig, ezért...
Csak nagy tempónál jön.
Csak nagy tempónál jön ki.
És talált ilyet föl már valaki korábban?
Ez nem újdonság, ére. Nem az alfájé. Volt már ilyen, korábban. Meg nem mondom,
aktív
hogy...
Aktív hóeke?
Igen, aktív hóeke van.
Ugye előre a krazokon.
Egy ilyen kis, valamelyik cikkben van is ilyen anim gif róla, hogy kijön egy ilyen aktív split.
De a Giulia előtt.
De ez a Giuliának a, nem emlékszem, hogy mi volt, de
quadrifólión van. A quadrifólión van.
Annyi a lényeg, hogy ez is azt hiszem csak az 510 lóerős. Igen.
Mert ott kell. Mert ugye ez a török szedánban elrakjunk erős motort, ez nyilván egy más dimenzió itt, de itt már szükség van rá, igen.
És a 250 lóerősnél még nincs ilyen.
Én úgy tudom, hogy nincs.
Mikor még nem kell.
Igen, ott még nem kell.
Mikor kezdődik a Genfi szalon?
Azt hiszem, hogy 7-e.
Igen.
És miről fogunk beszámolni?
Annyi.
Kikészül valami nagyon nagy dologra.
Az van, hogy igazából nagyon-nagyon sok mindent elárultak előre, ami aztán ott lesz élőben először. De nem tudjuk, hogy nagyon tartogatnak-e oda még meglepetést.
Tudod, mit várok?
Sok minden van, ilyen, mit tudom én, ilyen insignia kombitól elkezdve.
Uh-huh. Én tudod, mit várok?
Na, mit vársz?
Az indiai autóipar előre tör.
A Tamó, vagy mi?
Micsoda?
A Tatának az ilyen luxus márkája, a Tamó.
Tamó?
Igen.
És ilyen nagyon...
Grand Sedan?
Nagyon kis szériás dolgokat fognak csinálni, és valami durva sportkocsit ígértek elsőre.
Sportkocsi?
Sportkocsi.
Egy Tata sportkocsi. Házi tervezés.
Hát a Nano az megágyazott
egyébként, ennek. Egyébként lesz...
Egy hiteles gyártó.
Ami nekem nagyon tetszik, mint ötlet, és nagyon várom, hogy meglássam, hogy milyen az, ami, az amit Fittipaldi EF7, azt hiszem a neve, néven fognak bemutatni, az az első Fittipaldi sportkocsi, amit azért várt, nem gondolom, hogy az öreg Emerson.
Az EF az a Emerson Fittipaldi.
Emerson Fittipaldi, az öreg Emerson nem
volt. Már lehet, hogy az Enzo Ferrari-ra is van egy kikacsintás.
Hogy reszelőt fogott volna, igen. És nekiállt volna maga autót csinálni, viszont két olyan cég van mellette, olyan cégnél van mellette, ami azért érdekes.
Ez milyen országban járunk ezzel az autóval?
Nem, ha megérted mindjárt, hogy miért nem mondtam ilyet.
Igen.
Az egyik az a Pininfarina.
Igen.
A másik meg
a... indiai? Vagy kínai?
Hát most indiai tulajdonú, de maradjuk az olasznál.
Igen.
És hiszen még mindig ott alkotnak, tehát
igen.
Csak az indiai pénzből alkotnak. Jó,
jó, jó.
És a HVO nevezetű, amiről kevésbé tudunk, ez egy névnek a rövidítése, Hans Werner Aufrecht, azt hiszem.
Aufrecht und Melcher Grossaspach? Az AMG egyik?
Nem az egyik, az AMG alapítója, aki akkor csinálta ezt a céget.
Ketten, nem, az AMG-t ketten csináltak, egy igen. Aufrecht és egy Melcher nevű ember, de, és Grossaspach van, és az Aufrecht az
maradt meg, és a másik az két év után kiszállt belőle.
Igen. Yeah. Basszus, ez az Aufrecht újra felbukkan?
Az Aufrecht
újra... Mi a teljes neve tudjuk Aufrecht?
Mondom, hogy Hans Werner Aufrecht.
Hans Werner Aufrecht. Oh, de,
és, de lehet, hogy nem. Csak de biztos, hogy HWA a rövidítése.
Tehát Wolfenstein
és
is lehet.
Ez a vállalkozás, az akkor jött létre, amikor az Aufrecht úr eladta az AMG-t a Mercedesnek, és kapott egy vödör pénzt érte. És akkor neki állt megint Merciket tuningolni, mert ahhoz ért, csak más néven, és most ugye ők csinálják a Mercedesnek a gyári DTM autóit, de közben ezek szerint a Fittipaldinak is szögelnek egy versenyautó, vagy egy sportkocsit.
A Fittipaldi mivel versenyzett? Fénykorában.
Fénykorában.
Csak te vagy az egyetlen az univerzumban, akitől ezt megmerem kérdezni.
Versenyzett először Lotusszal, nyert világbajnokságot, aztán McLarennel. De volt neki a Mercedeshez is kapcsolata, mert amikor ő Indikárban nagyon hosszú ideig ment.
És a Mercedes létezik Indikárban?
Annak idején létezett, igen. Most már egy ideje nem, ha jól tudom, de a Penske Mercedes az egy olyan páros volt, és ő vezette az egyik autójukat egy darabig.
Egy időben nagyon is jól mentek. Tehát amikor oda megérkeztek, akkor gyorsan
hát elvertek mindenkit. Ők úgy csinálták ezt, hogy van egy kis cég, az Ilmor, ami a Cosworth-nak a két mérnöke csinálta a motorfejlesztő cég.
Igen.
És nagyon-nagyon korán megtalálták egymást a Mercedes-szel. és ők csináltak a Mercedesnek a Forma 1-es motort is. Már az elején...
Ők mikor... viseltek rá a gyárudvarban 3 évig.
Nem, az BMW.
Tudom, tehát lehet, hogy a Mercedes is eltanult.
És hát nekik volt egy ilyen eredetileg még nem a Mercedes-szel kitalált indikár motorjuk, és azt, amikor a Mercedes jött, és kvázi megszponzorálta ezt a történetet. És
akkor... Na jó. Akkor azonnal, mi lesz most ez a Fittipaldi EF17, vagy mi?
EF7, azt hiszem.
EF7. De. És ez egy milyen autó lesz akkor?
Valamilyen sportautó, de nagyon keveset láttam róla.
Tehát a motorját se tudjuk, hogy mi?
Nem tudjuk, hogy micsoda, semmit se tudunk róla. Azt tudjuk, hogy a Pininfarina tervezi, és a bal hátsó sark az jól néz ki.
Akkor akár lehet egy 2 literes TDI is benne.
Bármi lehet benne, igen. Ez is elképzelhető, hogy ez egy ilyen brazil speciál. Volkswagen bogár alapokon, nem tudjuk. Csak a bal hátsó sarka néz ki jól, ez a biztos.
Figyelj, és ott lesz vajon Genfben a Pininfarina Hybrid Kinetic Group?
Egészen biztosan.
Igen? Az micsoda? Mert nem derült ki a hírből, hogy ez egy valami kínai pénzből csinált a Pininfarina egy valamilyen luxus szedát valakinek.
Pontosan.
Aminek az a bal hátsó sarka, amit láttunk, vagy hát szóval...
Az egész hátulja látszik a
képen. Jó, az egész hátulja, de egy kicsit balról. Igen? Hogy nekem jól nézett ki.
Szerintem is. De hát nem tudunk róla semmi egyebet.
De hogy kinek csinálták?
Maguk. Hát ez a kínai, tehát ez a hibrid akármi, nem, hogy is van?
Pininfarina, Hybrid Kinetic Group.
A Hybrid Kinetic Group.
Ez egy kínai automárka
név? Az egy hongkongi cég, aki azt állítja, hogy ilyen új technológiájú autókkal foglalkozik. De hogy milyen mélységében, vagy csak pénzük van, és most megbíztak valakit, vagy tényleg van ott fejlesztési potenciál, azt nem tudom. De ez biztos, hogy autót nem terveznek, azt rábízták a Pininfarinára.
És akkor a műszaki alapjairól se tudunk semmit.
Nem, pont ez az, hogy ez egy ilyen nagyon misztikus dolog. Így fölbukkannak semmiből, de igazából az Alibabáról is azt gondoltuk annak idején, hogy ez
hogy egy hülyeség. Egy
hülyeség, és felbukkan így a semmiből.
Aztán... Jack Ma közben már Donald Trump puszi pajtása. Na jó, és akkor Rolls-Royce terepjáró lesz Genfben?
Azt nem hiszem.
És akkor mi az, amit mutogatnak, illetve mi az amit már a barátaink barátai láttak a BMW gyárban, egy nagyon takargatott?
18-ra ígérik. Van egy ilyen projekt, nagyon régóta beszélnek róla, és olyan, eddig gyáriaktól olyat láttunk, ami egy Phantomnak néz ki, de meg van emelve legalább 20 centivel, vagy nem tudom, vagy 15 centivel. Az egész karosszéria így meg van nyújtva gyakorlatilag fölfele. És még egy idétlen hátsó szárnyat is raktak rá.
Mi van? Szárnya is van?
Igen, ez egy ilyen tesztprototípus valami.
Ne szálljon el.
Annyi a lényeg, hogy...
Uram Isten, pedig mennyire való?
Látszik,
mennyi esélye van, bemész egy fogadóirodába, szeretnék arra fogadni, hogy a Rolls-Royce új terepjárója elszáll. Hát, 1 az 5000-hez, jó, akkor ezt megfogadnám, mert szeretek meglepetésre.
Ezt nem tudom egyébként, hogy miért rakták rá, de azt amikor 2 vagy 3 évvel ezelőtt mutatták már meg egyszer, hogy dolgoznak valamin, ami momentán így néz ki, de nyilván nem így fog, és hát nem is gondoljuk, hogy így fog, és akkor te kérdezted egy, nem tudom, egy hete.
Nem, mert van egy pajtikám, aki valami dolgozik a BMW-nek már
hogy mit
kint,
tudok erről,
és mert látta a gyárban, és nagyon takargatták, mert ő valami, nem tudom, milyen egyéb melókat végez nekik, és kérdezte, hogy erről mit tudunk.
Hát, hogy mert van, körülbelül most is azt tudjuk, hogy van.
Hogy össze-vissza álcázva, de hogy szerinte az... Kicsit nagyobb volt, mint egy X5-ös, viszont a ponyva úgy állt az orrán, mint egy Phantom lenne.
Hát ez egy gyakorlatilag egy bentajga lesz, csak Rolls-Royce kivitelben, a BMW kivitelben. Tehát nyilván használják majd azt a technikát, ami van nekik. Ugye a bentajga is a Q7-re épül, illetve annak a műszaki alapjaira.
Bentajgában miért nincs tesztautó Magyarországon? Vajon ez annyira miért régességtelen.
Hát nem tudom.
Most ilyen 170 milliótól fölfele már nem adnak.
És 170 milla a bentajga?
Most csak mondtam egy számot, lehet, hogy csak 100.
Azt nem lehet, hát a Phantom is ilyen 120, nem?
Biztos körül. Olcsóbb, hát ez ilyen.
Hiszen a Wraith volt valami 60-70.
Igen, én se.
Lehet, hogy csak 60 vagy 70 millió, és már 50-től nem adnak. De egyébként Porsche tesztautónk is rég volt.
Igen, az most kikopott a teljesen.
Wraith az volt. Igaz, hogy egy ilyen európai turné tesztautó volt, tehát az igen. Angol rendszámos autóval állított meg engem is a rendőr, aztán boldogan jegyzetelt.
Bezzeg a régi szép időkben, amikor még újságíró gyakornokaként Rolls-Royce-szal kellett hova mennem, Svájcba, vagy hova?
Mert... Neked is volt ilyen? Ez a Balázs Viktornak egy ilyen visszatérő sztoria, hogy rábíztak egy Rolls-Royce-ot néhány hónapra.
Hónapra?
Nem tudom, vagy évre?
Nem.
De nem hetek voltak, azt tudom, hogy sokat mondott, tehát hogy viszonylag hosszú ideig volt nála. És hogy nem merte használni, talán először.
Nem is értem, miért.
Hát attól függ, hogy milyen.
Figyelj, az a gyár, ahol egy ember van, aki húzza a csíkot az oldalára kézzel, szabad.
Kétszer annyiba kerül körbe, mint amit akkor keresett egy magyar ember egész életében.
Az nem gond, csak az a baj, hogy a legtöbb kaszkóban van önrész. És egy ilyen Rolls-Royce-nál már olyan durva tud lenni az önrész. Én is egyszer, amikor beletolattam egy betonoszlopba egy Kia Rio-val, és ott is egy lámpa, meg a lökhárító, és annak az önrésze 25 ezer volt. Tehát, és akkor egy Rolls-Royce-ban mit művelsz? Pedig abból aztán még kevésbé látsz ki. És főleg, hogyha...
Hát valószínű egyébként, hogy a karosszéria nem ettől össze, akkor megszívtak.
Főleg, hogyha most eszembe jutott egy nagyon érdekes új...
Mert egyébként, ha eltörd eltörik a dugattyú, vagy ilyesmi, azt hiszem szabvány BMW alkatrész, tehát azzal nincs
akkor az olcsó, hiszen a BMW alkatrész.
Hiszen BMW alkatrész, de a karosszéria nem BMW alkatrész.
Láttatok ti már olyat autóban, hogy csak tolató kamera van, szenzor nincs? Hogy pittyegés nincs?
Egyszer volt már ilyen. Valami Toyotákban volt ilyen egy
akkor
ideig.
Ez úgy látszik régi a Toyota, nem most jutott eszembe, hogy a CHR-nél ez volt. És egyszer annyira izgalmas, hogy nézed a tolatókamerát, tolatsz, és csend van. És tudod, hogy az első dolog...
Várod a pittyegést, mikor
fogsz szólni? Nem, tudom, hogy nincs pittyegés. Tudom, hogy csak én vagyok, és a kamera. És tudom, hogy az első figyelmeztető hang az egy recsenés lesz, hogyha valamit ott elkottázok. És ez egy olyasfajta izgalmat ad az embernek, meg hogy végre kijössz ebből a hamis biztonságérzet burokból, hogy minden pittyeg körbe, és már idegesít is, de tudod, hogy ugyanakkor nem érhet baj, hiszen mindenhol pittyeg, minden, és hogy csönd van, és csak mész, és aztán D-be húzod, és elindulsz.
Így járt a Mir űrállomáson az egyik orosz űrhajós is, hogy kitalálták, most láttam egy dokumentumfilmben, hogy kitalálták, hogy egy ukrán cég volt az, aki szolgáltatta ezt, amikor rácsatlakozik a Mir űrállomásra a teherűrhajó, és viszi az ellátmányt, és akkor, mit tudom, repülésenként volt 3 millió dollár ez
a
az automata rendszer.
Volt egy parkradar?
Valami ilyesmi, és kitalálták, hogy akkor most nem lesz pittyegő meg ilyesmi, hanem majd az űrhajós kézzel, meg joystickkal, mint egy ilyen videójátékban rácsatlakoztatja a teherűrhajót.
Az egyébként bajonettzáras? A teherűrhajó?
Hát gyanús, hogy valami komolyabb cucc van ott. Minden esetre így sikerült kiütni a Mir űrállomás oldalát, hogy valahogy hibák csúsztak be a dokkolásba.
Elég 20 centi.
Igen. És akkor utána volt az, hogy fél éven belül mondja megsemmisítették, vagy hát hagyták megsemmisülni, vagy olyan pályára állították, hogy megsemmisüljön, mert már nem lehetett tovább.
Pedig úgy képzelem, hogy egy szovjet elektronikához képest Iván csak jobban tudja irányítani.
Az a vicces, hogy akkor már nem volt Szovjetunió, hanem így ilyen független államok közössége, és akkor így egyre csökkentették a költségvetést, és akkor a végén ugye a kivették.
Hát srácok, nem lesz parkradar a teherűrhajóban.
Után fog hangzani, de van egy játék, amivel már játszottam életemben, és ott van ilyen feladat, hogy találkozzon a két űrhajónak a kis szája.
Fű, és ez hány éjszaka sikerül dokkolnod?
És azt kézzel megoldani, az nem annyira... Tehát hogy nem annyira triviális, tehát itt nem arról van szó.
És a peroxidot fújkálod belőle, vagy mi?
Hát az a probléma ilyenkor, hogy azért könnyű túlreagálni egy téves döntést. Tehát, hogy jaj, most túl balra vagyunk, és akkor megrántod jobbra, és akkor hirtelen 3 méterrel odébb van az egész.
Hát a klasszikus palacsintatészta téma, hogy ó, most egy kicsit híglet, rakok bele lisztet, ó, most nagyon sűrű, fölöntöm még tejjel, aj, de nagyon híg, jó van, és a végén nem áll össze, akkor még két tojás. Na jó, mi maradt még ki? Ja igen, hogy a London taxi, hogy Vito lesz a London taxi?
Nem, az is kap engedélyt.
De várjál.
A taxis kiválaszthatja magának, hogy miért akar.
Régen voltam Londonban, de emlékszem, hogy volt a klasszik London taxi, és utána egy 10 éve vagy egy 20 éve körülbelül csináltak valami LTI. Igen, de hogy ott arra a típusra írtak ki tendert, vagy hogy volt az, hogy csak ilyen lehetett Londonban taxi?
Nem, igazából nem látták meg benne a lehetőséget valószínűleg a gyártók, és nem csináltak olyan variációt, ami az összes, egy-egy autójukból, ami az összes London taxiban érvényes ilyen szabálynak megfelel. Tehát úgy van, hogy például most azért kellett hátsó kerékkormányzást tenni abba a Vitóba, ami a London taxi.
Igen, mert
megkapja, mert a 7,62 méteres...
Azt is fejből mondja az asszúr, mennyi az előírás a londoni taxik fordulókör sugarára.
Nagyon egyszerű, mert ez...
Tudom, a NATO kaliber.
mert egyrészt a NATO kaliber, de ugyanazért jegyzed meg.
Igen.
Mert hogy ez fontban, vagy mi ez? Lábban egy kerek szám, azt hiszem 20, tehát valami ilyesmi.
25.
Vagy 25 láb.
Felírtam.
Annyi a lényeg, hogy ezt a
figyelj, de ez nem egy kis fordulókör. Tehát a 762 az ugye sugár, tehát akkor ez egy 15 méteres fordulókör, az írtózatosan nagy.
Nem, de
ez átmérő.
Sugár.
Olyan
hihetetlen. Én
sugarat olvastam.
Forduló sugár.
Én sugarat olvastam, de az a lényeg egyébként...
762 belül nem fordul meg semmi, egy 500-as fiat.
A London taxi megfordul. Olyan hihetetlen kiskörön fordul meg, hogy nem hiszed
el. Keresd meg most a neten, vagy nem hiszük el.
Na mindegy, majd megnézzük.
Én ültem ilyenben, és fordult meg velem.
Javítjuk az adatot, hogyha téves volt. Annyi a lényeg egyébként, hogy ez egy baromi nagy tengelytávú autó, ha megnézted, mert ott lábtér...
Ott akkor a lábtér van, hogy az a lényeg, hogy egymást tudom, mert te taxisztam én ilyennel, és hogy gondolom, hogy az a lényeg, hogy szembe is tudjanak ülni emberek egymással, és az már
marha nagy lábtér kell, ezért marha nagy tengelytáv kell, ezért marha nagy lesz a fordulókör, és ezért ezt kellett valahogy kompenzálni.
És az a fehér fostalicska, az megfordult 7,5 méter, az lehetetlen, Tibi, ne haragudj, itt valamit benéztél. Na, mutasd, de nálad van laptop.
Itt van, azt mondja, hogy valóban megfordul. Nagyon sok. Várjál, hol van? Itt most ez egy turning ez circle.
Képtelenség.
Igen. Nagyon sok black cab-nek a forduló köre 8 méter.
Ami és nyilván ez 762, csak úgy kerekített.
Hát ő 25 lábat ír.
Az pont, ez pont 762.
Figyelj, az új Espace-ban, ami körülbelül akkora lehet, mint ez a London taxi, ott aktív hátsó kerékkormányzás van, és ott sincs sokkal szerintem 10 alatt, de talán még 10 fölött. És az is egy nagyon... Tehát ott is megtekered a kormányt, és meglepődsz, hogy hűít meg.
Figyelj, mondom, én nem hittem el, hogy milyen kis helyen fordul el. Ez ugye hátsó kerékhajtásos, tehát hogy az első kerék elfordítását az önmagában nem akadályozza, hogy ott kéne lennie féltengelynek, meg akárminek, tehát hogy irgalmatlanul el tudja fordítani az első kerekeit, hihetetlen, egy zsebkendőnyi területen megfordul.
És cserébe mi benne a rossz?
Minden más. Tehát, hogy jó, ez egy nagy budi. Tehát, hogy egy ilyen klasszikus London taxi, az ültél benne, nem?
Igen,
tehát
igen.
Egy nagy budi, hátsó kerekes, többnyire gyenge férni, motorral.
Cilinderbe.
Így van. Ilyen lehajtós ülés szembe a szolgáknak.
Ilyen transit motoros
szolgáknak.
Mostani az ilyen transit, vagy talán Nissan dízelt használtak régebben. Ilyen motorok kerültek bele, ilyen 2,5-es nagy böszme dízel, de hát az is minden csak nem jó. Tehát, hogy így megnézed, egy hangos csörömpölés.
Mindegy, ha valaki...
Hát nincs rendes csomagtartója viszont, tehát hogy
nem kell, mert úgy van, hogy az utastérbe
mert az utastérbe kell cuccolni, igen.
Mindegy, hogyha valakinek nagyon fordulékony autóra van szüksége, és esetleg mondjuk utcát is söpörne valamilyen kiegészítő segédberendezéssel, tehát fontos neki, hogy lássa a patkát közelről, akkor mindenképpen azt ajánljuk, hogy vásároljon egy használt, kiérdemesült londoni taxit.
Vagy unimogat.
Vagy.
De egyébként lehet most már jókat venni, mert ugye a Geely az ugye megvette az egészet a francba.
Hát az LTI az elég régóta a kínai.
Tényleg? Okay.
Persze. Igen.
London Taxi
International. Miért vesznek ők ilyet?
Mert azt gondolják, hogy biznisz.
Én amikor kint voltam Sánkhájban...
Mert el lehet belőle adni, mit tudom én, 10 000 darabot egy évben egyébként.
Amikor kint voltam Sánkhájban, akkor pont ott volt a szállodában egy Geely rendezvény, ahol a helyi London taxik voltak, és az már ugye nem jobb kormányos ott a saját felhasználása, hanem bal kormányos. Tehát,
de több helyen is használnak egyébként. Így
én nem láttam Sánkhájban London taxit.
Én annyit látom, mert tele volt vele a parkoló, de én nem vagyok így referencia, mert ugye minden rendezvény környékén ugye az adott autóból sok van.
Meg azt hiszem, hogy azért Angliában több városban is használnak e felét, ha nem is kötelező ilyen szigorú feltételnek megfelelni.
Na jó, mindegy, most be kell, hogy rekesszem az égésteret, mert mindenkinek dolga van. A olvasóinkat, illetve a hallgatóinkat kérem feltétlenül helyezzék el gyalázó kommentjeiket a hangminőséggel kapcsolatban.
Vagy hát, bármi mással kapcsolatban.
Amiért előre is elnézést kérünk, vagy bármivel mással kapcsolatban. Meg természetesen az építő kritikát is várjuk, hogy menjetek közelebb a mikrofonhoz, ilyen programot telepítsetek, olyan programot telepítsetek, és akkor találkozunk a jövő héten.